Jó reggelt! Hadd kezdem egy kérdéssel. Ki az, aki számára ismerős ez a könyv? Jordan Peterson 12 szabály az élethez. Mennyire szeretitek a szabályokat? Egy hangos felnevetés az elég jól megalapozza ezt a kérdést. Mi lenne, nem lennének szabályok? Mi gondoltok? Jó lenne, rosszabb lenne? Káosz, ugye? Akkor csinálnak helyette másokat, ugye? A társadalom az mindig törekszik arra, hogy különböző szabályrendszert kialakítson annak érdekében, hogy jól tudjon működni, mert ha ez nincsen meg, akkor valóban káosz az belőle. Ugye a híres könyv a Legyek ura, az is erről beszél, hogy még egy gyerekek közötti társadalom is elkezd kialakítani különböző hierarchiákat. Néha nem feltétlenül tökéletes módon, de akkor is ezt elkezdjük végezni. Egyszerűen bennünk van az, hogy igényeljük, szükségünk van arra, hogy legyen valamilyen fajta rendező elv. Amikor az Amerikában az 55 alapító atya nekiállt megírni a konstitúció, nem, alkotmány, köszönöm, akkor abban benne van, 52 az 55-ből hívő ember volt, és emiatt aztán nagyon is a Bibliára alapozták, és azt mondták, hogy amit a Biblia mond alapként, akkor az legyen a mi alkotmányunknak is az alapja, akkor ahhoz igazítsunk mindent. Nem véletlen ez, mert hogy azt mondták, hogy az talán az egyik legjobb ilyen alapokirat, úgyhogy akkor vegyék azt alapul. Ha a Bibliát nézzük, abban is rengeteg fajta keretrendszer vagy szabályrendszer van. Nem azért, mert Isten szeret minket mindent leszabályozni, hanem egyszerűen, mert ez sokszor segít nekünk. Így elkezdem, hogy ha nem menne a kressz, akkor végre eltűnne a sok véna sofőr, az útról már nem menne kihajtani, de akkor is káosz lenne, és nem menne jó a rendszer, tehát nem igazán működne jó az egész. És ez a könyv is igazából arról beszél az élethez, hogyan tudsz jó szabályokat alkotni, és hogyan az a cím, hogy így kerüld el a káoszt. És nagyon könnyű káoszt teremteni magunk körül. Nagyon könnyű azt, hogy létrehozni. Sajnos azt elhatározom dolgokat az új év során, hogy most akkor majd így fogom majd ezentől csinálni, úgy fogom ezentől csinálni. Akárhányszor veszek egy új számítógépet, mindig elhatározom, hogy ebben kicsit jobban rendezni fogom majd a file elrendezéses egyebeket. Aztán végén így lustolok, és végén csak átmásolom a régiről az újat, és ugyanazt hiszem tovább. Tehát. De most már az egész jól ismerem azt a káoszt, úgyhogy nem biztos, hogy kell átrendezni. És akkor mindig elkezdünk, kitalálunk azt, hogy most majd jó rendszert csinálunk, és aztán végén egy pár hét, egy pár hónap után rájövünk arra, hogy visszaléptünk a régi, megszokott, kevésbé rendszerzett életünkhöz. Szoktuk azt mondani az intézmények kapcsán, hogy ha akarnak egy intézményben találni hibát, úgy is tudnak, mert mindig lehet találni valamilyen fajta okot arra, hogy miért nem működik valami. De ez a 12 pont, amit most szeretnék eljátok hozni, azt nem úgy akarom mondani, hogy ezek ilyen meres szabályosok, hanem inkább támpontok vagy segítő keretrendszerek abban, hogy hogyan igazodjunk el. Jordan Peterson is szereti a Bibliát használni, és sokszor hozza azt alapként. Én pedig most inkább fordítva csinálom, hogy a Bibliából hoznék egy csomó igeverset, ami alátámasztja azt, amit ő mond, olyan szempontból is, hogy nem ostobaságot hoz az illető. Nagyon jó maga a könyv is, nagyon érdemes olvasni szerintem. És talán néha a szabályok furán fognak hatni, amit ő megfogalmazott, de szándékosan használt olyan szókapcsolatokat és összetételeket, ami kizökkent a megszokásból, hogy ne olyan merev szabálynak gondoljuk, hanem inkább felkeltse a figyelmünket. Úgyhogy kezdjük is ezt a 12 szabályt. Az első így hangzik, állj egyenesen és válld a feszist hátra. Ez mindenki számára fontos, igaz? De ugye mennyire látható az, amikor egy ember bejön egy helyre, és milyen testtartást mutat magáról. És azt mondják, hogy ez biztos nincs a Bibliában, ilyen nincs leírva a Szentírásban, hát azt olvasok a Szentírásban, hogy álljatok meg hitben, legyetek erősek. Ha nem is azt, hogy feszíts hátra, de hogy állj meg hitben, állj stabilan, legyél olyan, aki meg tud állni masszívan, de a szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé néz. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utat biztos lesz. Ne térd le se jobbra, se balra, tarts távol a lábad a rossztól. És pár más hely is van még, de most ezeket hoztam csak először elétek. De hogy a testtartás az nem csak a viccből van, vagy ilyen nem poénból ratacsabban a szerző, nem csak fizikai kérdés. Kifejezi azt is, hogyan viszonyulsz az élethez. Amikor valaki belép egy helyre, már maga a testtartása sokat elárul arról, hogy hogyan él, hogyan gondolkodik. Nem csak az, hogy hú, de dőfös, hanem az, hogy hú, de maga biztos, meg egyebek. Vagy éppen ez a, ugye meg betoljuk mindentől is, hogy ebek. Tehát nagyon könnyű kifejezni magunkat a testtartásunkkal is, hogy mi hogyan gondolkodunk, hogyan élünk, hogyan viszonyulunk az élethez. És a felelősség vállalása az egy belső rendet teremt. Hogyha egy testtel is elkezded megélni, ezt szokták mondani, hogy kezd a testtartással az önbizalmat. Amilyen furán hat, hogy miért azzal kezdődne. Pedig sokszor tényleg azzal kezdődik, hogy elkezded magadnak is megjeleníteni, elkezded úgy tartani magadat. Elkezdesz úgy viszonyulni a dolgokhoz, hogy ez igaz legyen számodra. És azt mondják azt, hogy az emberek, amikor testadáskor látszik az, hogy mennyi tehernyomja a vállukat, hogy szinte már megrökönyödtek az életnek a súlyától, a terhektől. És hogy látszik a testén is azt, hogy mennyire nyomja a sok felelősség, mert a nehézség. És bizonyos szempontból igaz lelkileg, és hogy nagyon tud minket nyomni a különböző fajta ilyen teher. De amire Isten hív minket, hogy ne görődjünk meg a tavalyi teher alatt. Hogy ne így menjünk be a következő évbe, hogy a tavalyi terheket cipeljük, és azokat akarjuk hordozni. Persze, van a munkában is ilyen, a tavalyi fázisokat idén kell elszámolni, elég nyomja a vállamat, nem örülök neki, hogy csinálni kell. De a Biblia arról beszél, hogy Isten fiaiként és lányaiként ő elhívott minket, hogy gyermekei legyünk. Nem azt mondja, hogy gyertek el csak szolgaként, vagy rabszolgaként, hanem legyetek a gyermekeim. És ha megmondtok, milyen testtartása van a király családban, a király fiatnak, a király lányoknak. Nem ez a, jaj, bocsánat, hogy élek, hanem igen, tudom, hogy ki vagyok. Tudjuk-e azt, hogy kik vagyunk? Narnia kronikájában C.S. Lewis úgy írja, hogy amikor ír arról, hogy megjelenik a két fia, a két lány, akkor az úgy maguk a megjelenésük, és nem azért, mert ők hogy jelennek meg, hanem az, ahogyan ott mennek és vonulnak. Először megszeppent kisfiúkat, mert gyereket írnak le. Aztán, amikor már megértik azt, hogy ők kicsodák aztánnál, vagy a Isten előtt, akkor teljesen más testtartás állnak hozzá. Amikor később visszamennek Narnia földjére, akkor már azzal a tudattal mennek, hogy igen, én Isten gyermeke vagyok. Királyfi, királynak vagyok. Mi hogyan jelenünk meg a társadalomban? Benne van a testtartásunkban az, hogy én tudom, hogy Isten gyermeke vagyok. Én tudom, hogy hozzátartozom. És nem egy beképzeltségről beszélek, hanem annak a tudatáról és a felismeréséről, hogy én hozzátartozom. Hogy vagyok-e büszke Istenre, nem magamra, nem az én státuszomra, hanem őre. Látom-e őt olyan nagynak, amilyen nagy? Az Ézsaiás 60-ban ezt olvassuk, kelj fel, világosodjál meg, vagy eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Elhiszed-e ezt az igeverset? Egy kis tök egyszerű igevers, de elhiszed-e azt, hogy az Úr világosság, az ő dicsősége rajtad feltámadt. Hogy benned és rajtad van az ő dicsősége. Tudsz-e, mersz-e úgy járni, hogy igen, Isten nagysága van bennem. Nem azért, mert én csináltam azt, azért, mert ő tette ezt velem. És ha az első pontot megvastod ebben az évben, már az sokat tud változtatni, hogy úgy jársz kersz a világban, hogy tudod azt, hogy Istenhez tartozol, hogy mennyei állampolgár vagy, hogy az ő gyermeke vagy. Aztán a második pont, úgy bánj magaddal, mintha valaki olyan lennél, akiért felelős vagy. Úgy bánj magaddal, mintha olyan valaki lennél, akiért felelős vagy. Miben ezt olvassuk az Efézus 5.29-ben, hiszen senki sem gyűlölte soha saját testét, illetve a Máté 22.39, szeress fel a barátodat, mint magadat. Ugye, ha azt mondja, hogy szeress fel a barátodat, mint magadat, ha magadat nem szereted, akkor másikat is nehéz lesz szeretni. És általában azért nem szoktuk magunkat gyűlölni. Vagy van, hogy azt mondjuk, hogy hú, hogy lettem ilyen hülye, meg hasonlók, hogy te ökör, meg hasonlók. De azért alapvetően mégis odafigyelünk magunkat, szeretjük magunkat. És azt mondja, hogy úgy bánj magaddal, mintha olyan személy lennél, akiért felelős vagy. Mert hogy az is vagy. És a gyermekeinket felelősek vagyunk, és próbálunk mindent megtenni. A szülőnkért és szüleinket is próbálunk megtenni mindent, hogy nekik jó legyen. Az van bennünk, hogy én tudom, hogy felelős vagyok érte. Hozzá egymáshoz tartozunk. Sokkal jobban törődnek másokkal néha emberek, mint önmagukkal. Persze manapság megvan az is, hogy önmagunkkal jobban törődünk. De az önmagunk iránti felelősség az nem önzés. Az tényleg valóban felelősség. Tehát beszélgettünk a túrára mellett a kocsiban, és akkor feljött az, hogy a kajálás, hogy hogyan kajálunk, meg minden, és mondta az, hogy én szeretek enni. Ez a baj. Azért nem baj, szeretek sokat enni. Az már nagyon baj. És hogyha fogyni akkor és felelősség akar gondolkodni önmagammal a kapcsolatban, akkor felelősség az, hogy nem eszek sokat. Nem az a baj, ha eszek, hanem az, hogyha sokat eszek. Nem az a baj, ha élvezem az ízeket, hanem az a baj, ha habzsolom azokat. Hogyha hedonista módon állok hozzá. És az önmagunk iránti felelősségben benne van, és mondjuk, hogy ilyen szempontból akkor nem kezdek el zabálni. Pedig jó. De hogy van, aki abban a hibában esik, hogy önmagával túl sokat törődik, van, aki meg abban a hibában esik, hogy önmagával nem törődik. Mind a kettőben benne van a felelősségnek a hordozása, hogy akkor most mennyire figyelünk erre oda. És gyakran kegyesebbek akarunk lenni másokhoz, mint önmagunkhoz, máskor meg éppen magunkhoz, vagyunk túl kegyesek, mint másokhoz. Mind a kettőben kell az egyensúly. Lássuk az isteni értékrendet, hogy ő milyen kegyes mi hozzánk, és azt gyakoroljuk mások felé is, de magunk felé is. Legyen benne az is, hogy az a szeretet van bennünk magunk felé, ami Istenben van, Isten szeretet van felénk, ami nem az van, hogy ez az elkényeztető eltúlzó, határtalan, olyan értelme határtalan, hogy nem szab határokat fajta szeretet, hanem olyan szeretet van benne, ami valóban épít minket. Ami benne vannak a megfelelő keretek. Ami benne van az, hogy felelős Isten, felelősséget érez irántunk, és ezért küldte el a fiát. És hogy mi gyakoroljuk ezt a fajta hozzáállást. Ugye a Márk 12.37-ben már azt néztük előbb is, hogy szeresd felebarátod magadat, ez egy fontos alapként tudott megjelenni. Ez feltételez, hogy önmagadat is megfelelően szereted, tehát is, hogy érted, mi ennek a felelőssége. Következő, nagyon sok helyen halljuk ezt, olyanokkal barátkozz, akik a legjobbat akarják neked. Milyen önző ez is, nem? Megint magadról szól az egész. A példabeszéde 13.20 ezt mondja, a bölcsekkel járó bölcsét ez. Az Ekkutus 15.33 pedig a rossz társaság megrontja a jó erkölcsöt. De akkor is veszük a környezet, az formálni fog téged. Akár akarod, akár nem. Mindenképpen formál, vagy felemel, vagy lehúz téged. Nem tudod elkerülni azt, hogy a környezet ne formáljon téged. Sőt, elég intenzíven fog formálni. Gyakran beszélgetünk emberekkel arról, hogy milyen fajta rossz kliséket, rossz magatartás formákat hordoznak magukkal. És akkor mondja valaki azt, hogy tudom azt, hogy apukám mit csinálta, és én eldöntöttem, hogy nem akarom mit csinálni. Tök mindegy. Akkor is, ha nem dolgozol rajta keményen évekig, akkor adott helyzetben ahhoz fogsz visszanyúlni egyszerűen. Az lesz az alapmozdulatod. De a környezet az formál minket hosszabb távon is. A gyülekezet intenzíven formál minket. Szóval, hogy ne csak azért, hogy a gyülekezetben erre el kell jönni, mert különben mit mondanak majd a többiek, kit érdekel, mit mondanak a többiek, ilyen tekintetben persze. Hanem azért, mert hogy akkor ott tudnak igazán formálni téged. A gyülekezet úgy gondolja, hogy arra adatot, hogy felemeljük egymást. Hogy egymást bátorítsuk, egymást építsük, egymást támogassuk. Erre lettünk elhívva ilyen módon. Azt mondja Szentírás, hogy együtt építjük egymást, vassal formálják a vasat, és az egyik ember építi a másikat. Azért vagyunk, egyfelől mondhatjuk azt, hogy azért vagyunk, hogy a telebe a bevásárlókocsit hozzuk, és pakoljunk át másoknak a milyenből, meg ők is a milyenbe, másodszor azért, hogy én segítsem, építsem, ápoljam, támogassam a másik embert. Ez a küldetésünk. A jó barát az nem rombol, hanem épít, sőt, segít növekedni. A gyülekezet küldetése az, hogy egymás növekedését elősegítsük. Hogy úgy legyünk jelen, hogy így támogassuk a másikat. És igen, van, amikor valakit nagyon sokat kell építeni valakin. De akkor az is a mi felelősségünk, hogy akkor odafigyeljünk őre. És az idei évedet meghatározza majd azt, hogy kikkel veszed körül magadat. Hogy kik lesznek melletted. Van, akit nem tudsz változtatni. Családon nem tudsz változtatni. Munkatársaid nem tudsz változtatni. Osztatársaid nem tudsz változtatni. De formálni tudod őket. Alakítani tudsz rajta. És a gyülekezet is olyan kell, hogy legyen, olyan közösség, amelyik nem lefelé húz, hanem felfelé húz. És lehet, hogy durvánzik ezt mondani, de ha ez a gyülekezet nem ilyen, akkor nyugodtan szólj el azért, hogy észrevegyük azt, hogy mit csinálunk rosszul. És ha nem változunk és nem változtatunk, akkor inkább menj el, mert akkor különben ártani fogunk neked. Nem ez a szándék, ne értsetek félre, tehát nem az, hogy mindenki menjen a kütőről, hanem az, hogy azt akarjuk, hogy tudjunk építeni. És ha azt látod, hogy valamiben ebbe hibát vétünk, akkor nyugodtan szólj el, mert szükségünk van arra, hogy visszajelzést kapjunk ezekről. Persze akkor, hogy te is valóban felfel törekszel. De ami fontos a kérdés, hogy te hogyan fogod ebben az évben építeni a testvéredet. Hogy te hogyan leszel ennek az embere. Ugye azt mondja, hogy olyanok a barátkozz, akik a legjobbat akarják neked. De te is legyél olyan személy, aki a legjobbat akarja a másiknak. Hogy úgy állj a másik mellett. Úgy legyél ott mellette. Ugye az ige, ahogy mondja, aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz, aki pedig bolondoknak társa, az megromlik. Én úgy látom, hogy nem bolondok vannak itt, ha csak nem az úrért való bolondok, de hogy erre vagyunk elhívva, hogy ilyen módon építsük egymást. A következő pont a könyvben, magadat a tegnapi önmagadhoz hasonlítsd, és nem mások mai állapotához. Időszak volt a klisés, igaz? Elég közhelyes. Azért a könyvben olvasod, sokkal több mindent látsz majd benne, hogyha elolvasod. De a Galata 6-4-ben ezt olvasok, mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, illetve az igaz a kösvénye olyan, mint a obszesok, mint a felragyogó világosság. És a másokkal való összehasonlítás az általában irigységhez vezet. Másiknak van, nekem nincsen. De az igazi mérce az mindig a saját fejlődésed lesz. Amikor elkezdtem úgy futni, hogy futócsoportokba is bekapcsolódtam, akkor rendre jött az, hogy mások írták, milyen eredmények vannak. És nem is adtam ki, utáltam kiratni. Hát, ilyen villámidőkkel futtak meg minden, meg ilyen űrtávolságokat tesztek meg. Én nekem egy túl gyors a tempó, meg egyebek, hát milyen fennéért. Aztán, amikor először elmentem a közösségi futásra, akkor rájöttem arra, hogy igazam van. Mert hogy mondták azt, hogy lassú nyugi futás lesz. Ó, mondom, jó, akkor mondták azt, hogy nem fogunk sietni. Királya. És elindultunk egy ilyen 10 km-es távra, és mondták, hogy lassú futás, és ilyen 5-45 per perces idővel én akkor a lassú könnyen futás, az a 7 perc per kilométer. És anyátok, és dönnök. És akkor olyan 3,8 km után megálltak, hogy várjuk be a többieket. És jó, mások is lemaradtak, jaj, de jó. Én mentem, próbáltam az elejével menni, és így lihegtem, meg küszködtem. És mondták, hogy akkor mi nem megyünk lassabban? De hogy nekik ez volt a lassú, tehát hogy ők az 5-45-ös vértek a lassúnak. És akkor ezt a 10 kilométert szépen végig szenvedtem velük, és majd megdöglöttem. Mondta, hogy többet nem megyek ilyenre. És következő alkalom, amikor mentem megint egy ilyen közösségi futásra, megint egy 10 kilométeresre, az tök jó volt, mert volt egy hölgy, aki nagyon alacsony, kis kurtalábú volt, és mondta, hogy lassan fut. Ha, itt az én emberem. Valadok fel lehet, hogy támogassam. És futottam én is lassan. De hogy, és bennünk van ez a fajta viszonyítás, hogy akkor most másokhoz mérve minek is legyek ott, mert ő is csak hosszú fog menni. De persze jól tudjuk fejbe, hogy nem a másikhoz kell menni magunkat, hanem önmagunkhoz, hogy önmagunkhoz képest fejlődünk-e. De azért ott van bennünk az a kis bogár, hogy mégis nézd már, hogy a többiek hogyan mentek. És emlékszem, amikor először elmentem félmaratonra, és visszanéztem az időt, és így férfiaként utolsó voltam. És így megcsináltam, legalább megcsináltam. De a következő évben azt hiszem, megelőztem 8 férfit. A következő évben már ugyanaz a futás mennyire motiváló volt, hogy mások voltak lassabbak. Semmit nem számít igazából a fejlődésemben, hogy mások voltak lassabbak vagy sem. Mert ők is csak végig csinálták. És mindig ez van bennünk, hogy akarjuk magad hasonlítani valakihez. Akármi, akár is van, vágyunk arra, hogy összemérjük magunkat. És bennünk van az gyülekezetben is, nem, hogy hú, a másik milyen jó dicsőítésben. Ez a másik ember milyen kedves tud lenni a többiekhez. Az a harmadik ember, valaki bennében megölelői szeretetet köszönti, én meg inkább felrúgnám, annyian is kedven semmi se. És akkor ott van bennünk ez a fajta küzdelem, hogy most akkor mi is van, akkor most én ennyire béna keresztény vagyok. És nem veszik észre azt, hogy igen, de én másban vagyok erős. És ahelyett, hogy elkezdeném hasonlítani magam a többi emberhez, amit nekem adott Isten, az vajon hogyan tudom jól kiaknázni. Az vajon hogyan tudom visszatérni a korábbiakhoz, jól építeni a másikat. Ahelyett, hogy hasonlítanám magam a többiekhez, mi az, ami én tudok lenni a testben. Ugye hogyan leszek nagy lábúj, vagy fül, vagy bármi egyéb a közösségben. Hogy elkezdem-e ezt keresni az egészben. Ahogy a Galata 6-4 kiegészítve, mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak önmagával dicsekedhet, nem pedig a máséval. Hogy saját magadat vizsgáld meg, magadat ismerd meg. Lásd meg, hogy milyen lelki alkattá tették Isten, mit helyezett beléd. És kezd el azt keresni, és abban akar fejlődni. És persze, hogy ne egy ilyen mogorva bunkó állat, hogy a kezedben, tehát azért abban is lehet fejlődni, de hogy ne ebben akarod hasonlítani magad a másikhoz, hanem hogy találd meg azt, hogy mire jött el téged Isten, és akkor abban legyél egyre jobb. Mert arra jött el téged. Ötös pont, ne hagyd, hogy a gyermekeid olyasmit tegyenek, ami miatt meggyűlölöd őket. Ez egy nagyon érdekes pont a könyvben is, meg az életben is. Ne hagyd, hogy olyat tegyenek, amit meggyűlölöd őket. És nagyon sokfajta módon lehet ez ellen tenni. Most nem megyek ebbe bele jobban, akit érdekel, olvass el, vagy éppen gondolkodjon el, beszélgessen másokkal erről. A Bibliában ezt olvassuk, például beszélek 22.6, jól ismert szakasz. Nevel a gyermeket a neki megfelelő úton, illetve a Zsidó 12-ben, hogy az első pillanatban olyan semmiféle fenyítés nem látszik rendetesnek, hanem keseresnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. És azt mondja, hogy teremts rendet az otthonodban, szeretetteljes fegyelemmel, azért, hogy a gyermekeid a világban is megállják a helyüket. Legyen rend az otthonodban, méghozzá az a rend az olyan, hogy szeretetteljes fegyelem legyen. Legyen benne a fegyelem, de legyen benne a szeretet, és a kettő együtt egyszerre. Mert ha ez megvan, akkor fog a gyermeket tudni megállni a világban. Ennélkül nem. Ennélkül káoszok lesznek. És a szeretethez hozzátartoznak a határok is. A szeretetnek része a határ. A határtalan szeretet az nem azt jelenti, hogy akkor nincs semmilyen fajta korlát, hanem azt jelenti, hogy akárhányszor léped át a határokat, én akkor is szeretni foglak. Ma reggel jelmezt kerestünk a gyereketnek, farsangra, vagy olyan farsang, és ahogy keresgéltük a jelmezt, ugye a Bogi nézegette a vagy Ali, vagy Temu, tök minden valamelyikem, és mindig mondta azt, hogy akkor berakom a kosárba, jó, és benyomta a kosarat, hogy beradta a kosárba. Ben volt 24 ruha, És Timi kíván a konyhában, és messze, Bogi, mit csináltál? Jött az órájára jelzés, hogy akkor vásároltál 24 darab ruhát. És így rohantunk oda, és szegény ümeszeppent, hogy most rosszat csinált, és mondta, csak menj arra, hadd nézem, hogy lehet törölni az egészet. Ellert töröltük, gyakorlatilag ismerem az ő rendszerét, az úgy működik, törölsz akkor, és kiküldik majd csak neved át, és figyelj arra, hogy nagyon véletlen átvednek hasonló. De mindegy, de hogy rendet legyél, és amikor kiakadva futottam a telefonhoz, Bogi meg felment a szobába, és amikor mentem fel aztán az emeletre, láttam, hogy kibújik a feje a fűtőszobából. Nézi, ott vagyok, és hogy ott volt egyben, mondta, hogy semmi baj, és hogy mondta, hogy semmi baj, egyből elkezdett sírni. És ebben benne van az, hogy vannak határok, de hogy a szeretetünk az határtalan abban, hogy hát, és lépted a határokat, és véletlenül egyébként nem szándékosan megrendelted a 24 darab jelmezt, hogy attól még ugyanúgy szeretünk, attól még ez nem változik meg. Attól még nem lesz mássá mindez. Hogy valóban tud határtalan lenni a szeretet, de a határokat akkor is meg kell szabni a családon belül. Mert ha nincsenek ezek a határok, akkor ez ártani fog neki is, nekünk is. Igyekezetben is vannak szabályok, határok, meg rendszerek. És azokat áthágjuk, akkor az ártani fog az adott személynek és a közösségnek is. Nem azért vannak ezek, mert merettök fejek vagyunk, vagy lehet, hogy azok, hogy nem tudom, hanem azért, mert hogy úgy látjuk, hogy szükséges a közösségnek az életéhez mindez. Amikor a Biblia beszél arról, hogy azt mondja Pál, mindig elfettem a két embernek a nevét, átadtam őket sátánnak, az nem azt jelenti, hogy most akkor gyere sátán, kínozd meg őket, hanem az, hogy leveszem róluk ezeket, most már nem akarok futni utánok, mert látom, hogy nincs értelme. Hát, ha majd az élet viszontagságai ráébresztik arra, hogy nekik is terem a szükségük. Amikor kereten kívül vannak, akkor hagyom, hogy a kereten kívül menjenek, azért, hogy hátra látják, hogy milyen rossz az azon kívül. Keretek azok azért vannak, hogy minket építsenek, és ahogy mondja itt is, hogy ne hagyd, hogy olyat legyenek, amiért meggyőlöd őket, hogyha nem szasz kereteket, és nem tartod őket azon belül, és azon kívül járnak, meg fogod utálni azt, hogy tehát miért így viselkedik, miért így csinál. Inkább szadd meg a kereteket, inkább adj jó határt. De most 14-15-ben azt olvassuk, ha szeretek engem, mert tartjátok az én parancsolataimat. És nem egy ilyen zsarolás Jézus részéről, hanem azt mondja el, hogy figyeljetek, ebben látom azt. Ez a normális életmód. A gyerek részéről ez a normális mód, hogyha szeret, akkor egyszerűen meg akarja tartani. Nem azért, mert kötelező, hanem mert szeret. A közösségünk mondja, ez kell, hogy működjön. 6. pont. Tegyél tökéletes rendet a saját házad táján, mielőtt a világot kritizálnád. Ez egy magyaroknak nem jó. Ez szerintem azt kiket volna hagynám a fordításból ezt az egy fejezetet, mert nem szeretjük annyira ezt. A Máté 7-et azt mondja, vedd ki előbb a gerendet a saját szemedből, a példabeszédek 24-27 pedig azt, hogy előbb készítsd el a munkádat a mezőn. Azt utána csinál minden mást. És hogy ez ilyen tök jól hangzik, ilyen tegyél tökéletes rendet a saját házad táján, azt utána kezdj el minden mással foglalkozni, meg kritizáld a világot. No comment, kész. De ha van a világ megváltoztatása, vagy éppen a környezetem, vagy az életem, vagy a gyülekezetem megváltoztatása, az belül kezdődik el. Az én felelősségem, az én önvizsgálatom, és az én rendemben indul. Egyrészt értem, hogy mi a felelősségem. Mi az, ami rám bizatott. Mi az, ami mondjuk a gyülekezeti közösségben, vagy éppen a családban, ami az én feladatom. Tisztában vagyok-e azzal, és abban helytállok-e? Ez egy nagyon fontos első lépés egy gyülekezetben. Mi a munkaköri leírásod, mire hívott el Isten. Aztán a második az önvizsgálat. Ezt megfelelően csinálom? Úgy csinálom, hogy csak túl kell lenni rajta. Valami prédikációt kell mondani, jó, az a könyv jól hangzik, gyorsan felcsapjuk, aztán mondok be a 12 pontot, kész. Vagy úgy vagyok vele, hogy gondolkodom és hágodok azon, hogy mit is akarhat Isten, mire van szükség, akár egy év elejé évkezdéskor. Hogy keresem azt, hogy akkor ezt most úgy csinálom, hogy az Úr előtt, Uram, felelősen állok előtted, vagy le kell tudni. Ugye a 129. Zsoltár, hogy vizsgálj meg Istenem, ismerd meg a szívemet, a gondolataimat. Nézd meg, hogy én hogyan gondolkodom, nézd meg, hogy nem meg a téves úton, és úgy vezess engem. Ha a gyülekezetet akarok kritizálni, akkor nézd, kezd azzal, hogy mi a te felelősséged, és abban helytállsz-e. Mennyire vagy azon ott a helyedben, mennyire teszed azt megfelelő módon. Aztán utána még tegyél rendet is, hogy tegyél rendet az életedben az előző kettő pontnak megfelelően. Hogy ahhoz illeszkedjen mindez, amit csinálsz. Legyen rend a saját életedben, és ha ez megvan, utána neki játsz, akár mondjuk a többi ember életében, és gyülekezetben is. Utána legyen ennek is a része. És az évkezdés az ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy a belső leltár ideje. Hogy átnézem a saját életemet, hogy akkor mi is az erre az évre a küldetésem, a célom. Mire vagyok elhívva. Ebben eddig, hogy álltam helyt, hogyan tudom ezt rendbe rakni. Kell-e akár segítséget kérnem mástól ahhoz, hogy ez megtörténjen. És hogy ne a gyülekezet hibáit, vagy az egyéb dolgokat, kritikákat sorold el először is, hanem javíts azon, ami rád van bízva. Utána azt emelt a többi része is. Vagy hosszan nézze a Máté 7-5-öt, hogy húzd ki el magad szeméből a gerendát, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivesd a szálkát a testvéred szeméből. Kezd a belső rendrakással. Aztán a hetedik pont, azt keresd, ami értelmes, és ne azt, ami hasznos, vagy ami kényelmes. Azt keresd, ami értelmes, ne azt, ami hasznos, vagy kényelmes. Először két igevers, Máté 16-24, vegye fel a keresztét, és kövessen engem a személyek, utána akar jönni. Illetve példabeszéd 14-12, van út, amely helyesnek látszik, de a halálba vezet. Gyülekezetben annyira könnyű megélni azt, nem, hogy valaki csinálhatna már valamit. Csapárizsnak volt egy mondása, mindig azt mondta, hogy ha Isten szívedre helyezte, akkor csináld. Azért ezt a te szívedre, hogy te csináld. Nem azért, hogy másoknak elmond, mit kéne csinálniuk, ugye összekötve az előző ponttól a kritikával, hanem azért helyezte a te szívedre, hogy neked kell, neked van dolgod, feladatod ebben. És akkor álljál vele, és kezd el csinálni. És az értelmes dolgoknak a felfedezése, a keresése, azoknak a megőrzése, az gyakran áldozattal jár, nehézséggel jár. Az nem mindig könnyű. Azt, ami értelmes, azt úgy kimunkálni, összeratni, elkezdeni azon dolgozni, az nem könnyű. Idővel, energiával jár. Sok áldozattal. De az igazság, hogy csak ez a tartós beteljesedést. Ez ad olyan eredményt, hogy ezért megérte dolgozni. Ezt már mondtam szerintem, de amikor a Honvédségnél voltam, akkor azért szereltem le, mert utolsó egy év, ahol voltam, ott tényleg ez volt, hogy egész nap semmi értelmeset nem csináltunk. Mások azt mondaná, hogy ez tök király meló, nem? Nem kell csinálni semmit, és kapod a pénzt érte. Igen, rövid távon tényleg tök jól hangzik, de iszonyat könnyű beleunni. Iszonyat könnyű megélni azt, hogy milyen fenér vagyok itt. Ennyi az életem, csak hogy itt döglök egy napon keresztül, aztán jó, kapok érte pénzt, és kész. Nagyon unalmassá válik, nagyon értelmetlenné válik az egész. És persze az értelmetlen ember számára ez jó volt, tehát láttam ott a rajunkba, akinek ez volt a legjobb, mert csonthülye volt mindenhez, és a csonthülyeségért kapott pénzt. Tehát annak jó volt, de egy csomó más ember volt, aki hozta be a fusi munkát, és bent szerelgetett, mert aki használja az időt. Mert nem lehet ellenni cél és értelem nélkül. Hogyha nem azt keresed, ami értelmet ad az életednek, akkor egyszerűen kárhozóan fog fordulni az egész. Akkor elveszel abba az egészbe. És lehet ott marad egy ilyen helyen fix állás, fix kizú, fix biztonság, de bele fogsz fáradni. Mert értelmetlen az életed. És nagyon durva hangzik talán, de a gyülekezetben úgy vagy itt, hogy igazából nincs semmi értelme annak, hogy itt vagy, hogy csak arra, hogy fényesebb legyen a szék a nap végén, akkor nem biztos, hogy van értelme annak, hogy itt vagy. Tudom, nagyon sarkos azt így kimondani, de hogy nem azért kell a közösségben lenned, mert hogy legyen több ember. Hanem, hogy mi az, ami Istennek a szándéka veled itt? Mi az, ami Isten szándéka veled a munkahelyeden? Mi az, ami Isten szándéka veled a családodban? És így tovább lehetne sorolni. Hogy keresd annak az értelmét, ami értelmet ad neki. Hogy ne a rövid távú élvezeteket hajszold idén, hanem az, hogy mit is akar veled tenni Isten. Mi az ő szándéka? Ne az én elsődleges, mi az, ami könnyű, ami kényelmes, amit magadtól meg tudsz tenni. Nem arra hív el Isten, mit tudsz magadtól megtenni. Arra hív el téged, hogy olyat tegyél, amit vele tudsz megtenni. Magadtól csinálsz sok mindent, csináld is. De mi az, amit csak vele veszel képes megtenni? Mert az áldozatvállalás árán elért mélyebb célokat, azokat fogod igazán értékelni. Azokat, aminek volt ára. Ezt el szokták mondani, hogy ha valamit nincs ára, akkor az emberek nem is veszik igazán komolyan azt az egészet. Akkor úgy dobálhatjuk erre-arra. Gyereketnél rendszeresen csináljuk azt, hogy akarnak valami babát venni, inkább kapnak fixen pár forint zseppénzt, és akkor be kell szállniuk valamennyivel. Lehet, hogy csak egy töredékösszeggel szállnak be, abban megveszünk, de felelősséget kell válniuk, hogy ők is pénzt adtak érte. Most már hitelbe dolgozik a gyerek. Egy olyan babát nézett ki, ami éppen le volt áraz, és oké, megveszik azt a babát, de a január zseppénzetet el fogjuk majd venni. Mert megköltötte másra a pénzét, és oké, megvehetjük most a babát, megkapod előre, de januárban nem kap a zseppét, és majd elmondjuk január végén azt, hogy na azért nem kaptál most pénzt, és meg igen, mert ennél itt van az a baba, ezt kaptad meg. De mi már csináltunk ilyet, érti ennek az egésznek a lényegét, és érzi a felelősségnek, az áldozatvállásnak a súlyát, hogy igen, hogyha szeretnék ilyen dolgot, akkor nem csak könyörögnek, hogy apa, anya, vedd meg, hanem az, hogy akkor nekem is bele kell adnom. Még ha csak egy kis pici töredékét is, de része kell, hogy legyen az életemnek abban, hogy ezt megszerezzük. Hogy legyen ára, hogy tudja értékelni. Szóval mire hív téged Isten idén? Mi az, amire azt mondja, hogy legyél ennek a része? Amiben tegyél bele, amire áldoz. Mert mit használ az embernek az egész világot megnyeri is, de az élete, vagy másodásban a lelkében kárt hal. Mi van akkor, ha nem azt szerzed meg, nem arra törekedsz, amire Isten hív? Akkor mit ért az egész? 8. pont. Mondj igazat, vagy legalább ne hazudj. Én azt mondanám, hogy mondj igazat egyébként, mert az a nem hazudod, de nem is mondok igazat, az sem, hogy teljesen jó, de most mindegy, nem akartam a címet módosítani. Az Efézus 4.25 azt mondja, vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, illetve például az 12.22, pedig utálja az Úr a hazugajkakat. Úgy is mondhatnám, hogy az igazság az egyetlen szilárd talaj, amivel meg tudsz állni. Minden más ingoványos. Nem azt mondja, hogy elsüllyedsz azonnal, de ingoványos lesz. Tudom, a politikusoknak ezt nem szabadultad ezt a pontot, de minden más ember számára azért fontos alapvetés, hogy ezt szerint gondolkozzunk és éljünk. Hogy legyen a szavunk hiteles. Ugye hiteles, hogy lehet ráadni. Hogy van mögötte érték. Hogy van mögötte egy olyan fajta bázis, amiről láthatom azt, hogy igen, az ember az megérdemli a bizalmat. Tehát a hazugság az káosz szül, de az igazság az meg rendet teremt. Benned és körülötted is. Ilyen szempontból fontos az, hogy valóban azt mondjuk, amit a teljes igazság. És olyan könnyű, csak egy picit belemenni abban, nem, hogy valamit elhallgatok belőle. Mit mond a Biblia? Azt mondja, a Biblia, hogy nincs Isten. Miért nem? Oda van írva, azt mondja, abban magában nincs Isten. Benne a Biblia, azt mondja, nincs Isten. És akkor nem más mondhatnánk azt, hogy mi minden benne a Bibliában. És néha elég csak egy részigazság utána is elhallgatni valamit. És azt mondjuk, már az igazság. De hogy valóban mondj igazat, és ne kezdj el különböző kerületokat találni, hogy akkor hogyan lehetne megúszni másképpen. És gyakran önmagunknak is hazudunk. Nem merünk szembenézni azzal, amit az igen mond. Nem merünk szembenézni, nem merünk tükörben nézni, hogy lássuk, hogy mi az igazság. És ha mi van, ha olyat látok, ami nem tetszik? Mi van, ha olyat látok, amikor benézek a Biblia tükrében, ami fájdalmas, ami rámutat olyan pontra, amit el kell hagynom az életemben? És igazából a hazugság is az, hogy azt mondom magamnak, hogy nem vagyok elég jó. Azt mondom magamnak, hogy nekem az úgyse fog menni. Már ilyenekkel is lehet, hogy magadnak hazudni. Önmagadat becsapni. Pedig miről néztünk korábban? Mit olvastunk korábban? Azt, hogy mi Isten királyfiai, meg királylányai vagyunk, az ő gyermekei. Hogy ilyen módon hozzátartozunk, és ő így tekint mi ránk. Akkor mi miért hazudunk önmagunknak akár ilyen dolgokban? Vagy tudom azt hazudni, hogy alapvetően minden rendben van. Oké, nem megy ez sem, nem megy az sem, de alapvetően akkora gond nincsen. Hát ott van a Jocó, meg a Béci, meg nem tudom, hogy sokkal bénábbak, mint én, olyan esetlen hívők. Hát akkor tök jó vagyok. Elkezdem rangsorolni, ugye? Pedig nem másokhoz hasonlítsam önmagamat. Annyira könnyű ilyenekben is hazudni önmagunknak. De hogyha ezt tesz, hogyha azt mondom, hogy mindenki más is béna, akkor én miért ne csinálhatnám ezt, hogy ilyen módon igazolom magam, akkor egy dolgot elhagyok, hogy nem kérem Istent, hogy Uram, a te igazságodhoz mérjél engem. Akkor nem hagyom azt, ami korábbi pontban bennem volt, hogy Uram, te vizsgálj meg engem, és te nézd meg engem. És nagyon könnyű belemenni a hazugságokba. Nem csak nagyobban másoknak hazudunk, hanem önmagunknak hazudunk. Pedig azt mondja a példabeszédek, hogy az igazmondó ajak örökre megmarad. Az úgy nyilván csak egy pillanatig. Amikor Isten igazságával nézel bele, és arra alapozol, akkor az veled marad örökre. Ami körülvesz téged is mások mondanak, az nagyon hamar el fog villanni. 9. pont. 2/3 megvan, és ez nem ilyen 50%-kal, hanem valóban 2/3. Indulj ki abból, hogy az, akit hallgatsz, tud olyasmit, amit te nem. Indulj ki abból, hogy akivel beszélsz, az lehet, hogy tud valami többet, mint amit te tudsz, te tudtál eddig. Ne abból indulj ki, hogy te mindent tudsz, hanem az, hogy akár még ő is lehet okos. Tudom, hogy nem olyan okos, mint én, de akkor sok átmegy, lehet, hogy is olyan okos. Tehát legyen ilyen hozzáállásunk. Például beszédekben ezt olvassuk, aki válaszol, mielőtt hallgatna, az bolondságot követel. Többször gondolkodtam, hogy a játék közben szilvesztek, hogy meg kell nyomni azt a kacsát, sipoljon egyet, hogy mondjam én a választ. És nem nyomtam meg, és néha bosszakodtam, nem nyomtam meg, máskor megőrültem, nem nyomtam meg. Gyakorlatilag 1:19, hogy legyen mindenki gyors a hallásra, késedelmes a szólásra. Ezért beszél, gyorsan, gyorsak vagytok a hallásra, és értetek, hogy mondok. Vagy nem. De hogy alapvetően azt mondhatjuk az egészet, hogy az alázat a tanulás kulcsa. Az a fajta alázat, hogy úgy nézek a többi emberre, hogy őnála is lehet olyan kincs, amit én nem ismeret még, és lehet, hogy még jobban is tudja, és jobban is érti. Úgy akarom meghallgatni, hogy odafigyelek erre. Mert a figyelmes hallgatás bölcsességhez vezet. Úgyhogy legyen bennem alázat a tanuláshoz ebben az évben is. Legyen bennem az a készség, hogy mit tanulhatok másoktól. Vannak olyan tanítók, akiket nagyon bosszantó néha, amiket mondanak, és mégis van otthon meg tőlük egy-egy könyv. Egyszerűen azért, mert lehet, hogy a beszédnek 20%-a az baromi baromság, de vagy 80%-ban tök jó dolgok vannak benne néha. És érdemes azért elolvasni egy könyvét, mert azt mondani, hogy azt mondom, hogy abból viszont tanulhatok. Hogy jól szűrjem meg, de ami értékes, ami hasznos, azt vigyem át magammal. Biztos hallottatok már a Dunning-Kruger hatásról. Ugye ez olyanfajta kognitív torzítás, amelyben a kevésbé hozzáértő személyek úgy vélik, hogy ők többet értenek a világból, mint mások, míg a másik oldal, tehát ezek ők hajlamosak túlbecsülni magukat, míg a másik oldal, aki meg valóban nagy tudással rendelkezik, azt véli, hogy mindenki más is nagy tudással rendelkezik valamiről, ezért önmagát alábecsüli. Az egyik oldal túlbecsüli magát, a másik oldal meg alábecsüli magát. Csak ugye pont fordítva működik, pont az becsüli túl magát, akinek nem kéne, és az alá, aki meg valóban rendelkezik tudással. És nagyon könnyű ilyen kognitív torzítással lenni az életünkben is. Akár a hívő életünkben, akár a mindennapi életünkben, hogy hát én is jobban tudom, én már tudok mindent, tudom a lényeget. Én már 20 éve hívő vagyok, mit tudnál nekem újat mondani? És igen, olyan korábban beszéltünk róla pár éve, emlékeztek, hát a másfél éve, hogy nagyon könnyű már 20 éve elsősnek lenni. És könnyű a hívő életben 20 éve az elsőt járni. És én nem 20 éves vagyok, hanem 21 éves vagyok. Nagyon könnyű ebbe a kognitív torzításba benne lenni, hogy annyit éltem már az Úrral, mindent tudok. És aztán ennyi az a minden. Mi belekerülünk egy ilyen állapotba. És amikor egy érdekes tanítást hallasz, akkor vizsgáld meg azokon keresztül, akikben bízol. Akikkel együtt ismertetek a Bibliát, de együtt fejtegetek azt, hogy mit mond a Biblia igazsága arra, amit éppen hallasz. Hogy bátran használd a közös tudást annak érdekében, hogy ne lépjen fel a kognitív torzítás az életedben. Hogy jól értsd a dolgokat. Hogy ne módosítsa a valóságot a te elképzelésed. Hallgass a tanácsra, fogadd az intést, hogy bölcs lehess végül. Következő az nagy kedvencem. 10-es pont. Azt mondja, úgy hangzik, hogy fogalmaz pontosan. Tök egyszerű, igaz? Példabeszédek 25.11 azt mondja, mint aranyalma az ezüstálon, olyan a helyén mondott szó, illetve a ti beszéletet legyen az igen, nem pedig nem. Ma reggel, ha már volt a Bogi példaként, szegényt négeszel csapok rá, reggel öltözött fel, és, apa, gyere ide! Megyek oda, mi van? Fordíts ki a drágomat! És ugye egyik fele ki volt jövő a szárnak. És nálunk egy ilyen fontos szabály, hogy ha valamit kér, akkor kérlek, tedd ezt vagy azt. De ő nem tette azt. Mondom, mit szeretné mondani? Fordíts ki a drágomat! Azt akarod, hogy fordítsam ki a drágodat? Igen, fordíts ki a drágomat! Na oké, nem volt kérlek, de hát ezért mégis készülök tenni. Tehát akkor fordítsam ki a drágot, ugye? Ezt mondta, és a másik szárad is kifordítom. És visszaadtas. Na apa, miért így? Fie, ezt kérted, én ezt csináltam. És aztán ment egy 2-3 perces kiabálásig visítás, hogy apa milyen, és aztán visszaálltam hozzá, és mondta azt, hogy nem azt mondtad, hogy kérlek, és hosszú fogalmaztál. És hát apa meg akkor kis köcsök, hogy megcsinálja ezt, hogy megszívatja a gyereket. De hogy tényleg apróság tud néha, de hogy mennyire figyelünk arra, hogy mit mondunk, és mennyire pontosan fogalmazunk. Benne van a kérlek, meg köszönöm, meg egyedek, az egy ilyen alapszabály, de a másik meg az, hogy akkor jól fogalmazzuk meg, amit szeretnénk. Hogy valóban azt mondjuk el, amit szeretnénk. Amikor valamit akarok, akkor azt mondom el, amit szeretnék, kérek a másiktól, veszt, amit bánt. És én bevallom őszintén, ez egy egyedi bunkó hozzáállás, de rendszeresen csinálom, hogy valaki azt mondja, hogy valaki odajön hozzá, és mondja azt, hogy nem jó ez a akármicsoda. Örülök, nagyszerű, ügyes vagy. És nézem, hogy mi van. Hát, tök jó, hogy észrevetted. De azt szeretném, hogy csináld meg azt, hogy te csináld meg jól. Nem, azt nem mondtad. Csak azt mondtad, hogy nem jó ez. Tehát, vagy mond pontosan, Vagy akkor nem mond semmit, hát megállapítanád, tény, ilyes vagy, hát nagyszerűen elismertelek. De hogy legyen akkor valóban az, amit szeretnék érni, fogalmazzon pontosan. Mert annyira könnyű elveszni ebbe, hogy én valamit szeretnék, de csak a problémára hívom fel a figyelmet. Egyik kedvencem, csöngettek. Tényleg? Akkor ez az a hang, és akkor nézek rám, hogy miért mondok ilyet. Hát, nem azt mondja, hogy nyisd ki létszeres az ajtót, hanem csöngettek. Nagyszerű. Tehát, hogy mennyire fogalmazunk pontosan, mennyire mondjuk azt, amit szeretnénk. Nem azt mondja, hogy nyisd ki az ajtót, hanem az, hogy csöngettek. Tehát, hogy milyen jó. Azt hittem, hogy itt a mennyei harangok szólaltak meg. És hogy ne menjünk bele abba, hogy hagyjuk azt, hogy a problémák ködébe veszünk, és csak a különböző dolgokat fogalmazzuk meg, és nem nevezzük meg a dolgokat annak, amiről szó van. Ha valamit szeretnék kérni, akkor azt mondom. Ha egy gyülekezetben volt egy ilyen, hogy egyszerűen mondta egy ember, hogy ebben a gyülekezetben nincs szeretet. Ebben a gyülekezetben nincs szeretet, nem veszük észre a másikat. És akkor így leültem el beszélgetni, és mondom, kérlek, mondd el, mi a probléma? Azt mondja, hát ebben a gyülekezetben nincs szeretet. De ebben a gyülekezetben van sok szeretet. Nem, ebben a gyülekezetben nincs szeretet. Miből látod? Hát így voltam, úgy voltam, amúgy voltam. Aha, titok, az a gondolat, hogy feléd nem úgy történtek a dolgok, hogy te szeretted volna. Igen, igen, mert nincs benne szeretet. Nem, nem. Feléd nem történtek meg azok, de nézzek, Béla, Jocó, Kati, Peti, tök mindegy, hogy ők nem panaszkodtak erre. Akkor gyülekezetben van szeretet, akkor lehet, hogy nálad van valami probléma. Nézzük meg azt, hogy nálad. Nem, vele kell foglalkozni, hogy gyülekezetben nincs szeretet. És nagyon nehéz volt eljutni arra a pontra, hogy megértse azt, hogy alapvetően ő küzd dolgokkal, nem pedig a gyülekezetnek van problémája. És olyan egyszerű az ilyenbe elveszni. És beszél a Biblia arról, hogy a nyelv az milyen hatalmas fegyver. Hogy lehet felépíteni és lerombolni embereket, hogy lehet megröste és tönkretenni vele. És roppan nehéz dolga a beszéd. Ugye, hogy, és én érdemes átgondolni azt, hogy amit te mondasz, mit hall abból a másik ember, mi az, amit megért abból, hogyan fog neki átmenni az információ. Egy ilyen mániánk, azt nagyon sokat használjuk Timivel a párokkal, akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor kaptok egy néha egy plusszalatotok, már az túl sok van gyereketnél, néha mást. Ez a plusszalat, én ez a beszélgető társatok, és úgy kell használni. És amikor beszélgetni akartok valamiről, akkor ez a plusszalatot, azt mindig visztek magatokkal, leültök, az egyik elmondja, hogy mit akar, önáll a plusszalat, neked el kell mondani, hogy mit hallottál, és azt mondja, igen, ezt mondtam, akkor adod a plusszalatot, te csak akkor válaszolhatsz. És egy beszélgető plusszalatjuk van például a párodnak. Mert sokszor nem értjük a másikat, sokszor nem csak azt halljuk, amit mi hallani akarunk. Csak egy-egy szó ragad meg bennünk, és onnantól kezdve lekapcsol az agyunk, mert már az a szó cseng újra, meg újra. És nem megy tovább. Úgyhogy nagyon fontos, hogy pontosan fogalmazzunk, mert máskülönben az igenünk az talán lesz, a talánunk az nem, a nem pedig igen. Ugye, ahogyan a nőknél szokták mondani, hogy így kommunikálnak, amilyen roppant sztereotíp megfogalmazás. Hogy vajon mennyire valós az, amit elmondunk, hogy az arról szól a problémáról, és mennyire csak a frusztrációinkat, vagy ebben a problémáinkat éljük ki benne. Utolsó előtti pont, ne zavard a gördeszkázó gyereket. Ki az, aki gördeszkázott már életében? Nagyon rövid ideig csináltam ezt a folyosón, otthon. Ráálltam a gördeszkára, a gördeszkát puf, kiszaladt rólam, én pedig elfeküdtem, kényelmes fekvőpózt vettem fel a földön, fejjel tompítva az esést. És rájöttem arra, hogy ez nem az én sportom. Nagyon hamar megtapasztaltam ezt. Aztán később gyereknek vettük ezt a hoverboardot, tudjátok, ez a két kerekem oldalt, rá lehet állni, és mondom, ó, ez tök jól megy. Mentem vele mindenhol a lakásba, a gyerekek is próbálgatták. Nagy élményekig itt azzal menni. Egy gond van vele, hogy a gyerek, ahogy átmegy a szőnyegnek a szélén, a kerékkel, mert az ő súlya az mondjuk 25 kg, az én súlyom 125 kg, nálam már megáll inkább a kerék a szőnyeg szélénél, de én meg nem. Úgyhogy tovább repülök. És aztán akkor is fejjel tompítottam az esést, emlékszem még, arra beszélgettem, hogy most akkor milyen állapotban is vagyok. És hogy néha jó az ilyeneket kísérletezgetni, hogy hogyan is megy. Hogy mennyire vagy jó benne, mennyire bírod, vagy mennyire nem bírod. Ja, igen, most azt kihagytam. A példabeszéd 20-29, az ifjak ékessége az erejük. Az 1 Mózes 22-12, annyira iszolt, ne nyújtsd ki kezed a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy. Ugye, amikor Ábrahám viszi feláldozni a fiát. És vannak, amikor a különböző dolgokban szeretjük kipróbálni magunkat, tesztelni magunkat, akár gördeszkál, akár mással. A gyereket még inkább. Én azt tudtam mondani, hogy nekem gyerekként kb. 8-szor kellett volna meghalnom, annyi hülyeséget csináltam. Aztán valahogy mégis túléltem. De hogy ez része, főleg a fiúknak része az életnek a felfedezés. Mondják is, hogy nem véletlenül, hogy a férfiak sokkal hamarabb halnak meg, mint a nők, mert annyi hülyeséget csinálunk. Tehát erre jó bizonyíték ilyen szempontból. De a fejlődéshez mégis szükség van kihívásra. Meg szükség van az ilyenfajta területekre. De kell felelősségi teret is adni. Kell teret nyitni, meg felelősséget is hozzárendelni. Hogy oké, akkor kísérletezhetsz, csak tudd, hogy ilyen következmény lesz. Mert így tudunk növekedni. A gyereknek, hogyha nem kap ilyen teret, hanem mindenben óva van, akkor nagyon nem fog növekedni túl sokat. Akkor nagyon limitált lesz az ő tere, amit be tud járni. Lehet, hogy azon belül nagyon biztonságosan mozog, de azon kívül meg szétesik az élete. És ha meg akarjuk óvni őket, akkor akkor igazából nekik ártunk. Ugyanez a gyülekezetben is, hogy kell felelősségi teret adni az embereknek. Nem az van, hogy akkor van néhány ember, aki mindent tud, hanem az, hogy mindenkit bevonni a szolgálatba a különböző területekbe. Hogy kipróbálja magát. Hogy tesztelje magát, hogy mennyire megy. És persze gyakran az a válasz, hogy ú, de hát nekem nem fog menni, hát most miért pont én, ez valaki más kérhetek meg. Nem, te kell lesz hozzá. És néha baromi nehéz az ilyenbe belemenni. Néha ilyen igazán fájdalmas utána, hogy de hát miért pont én? Lehet, hogy csak azért már ilyen nekem ez, mert én így növekedtem hitben, amikor azt már meséltem, a katonai középiskolában, megtérés után nem sokkal, bekapogott három fiatal az ajtón, egy évvel adtunk játék, és mondták azt, hogy hallottuk, hogy te megtértél, taníts nekünk a Bibliából. Én láttam már a Bibliát, tudom, mi van benne, olvastam már, de kb. Ennyi, nem tudnék semmit se tanítani. És hétről hétre küzdöttem azon, vége volt szerda este a beszélgetésnek, már csütörtök reggel úgy olvasgattam, hogy mit fogok mondani jövő héten, mi a felét tudok nekik mondani erről. És hogy egész hét azzal telt, hogy azt keresgéltem, de abból nem kettem lehet többet. És igen, van benne kockázat is, mert hogyha akkor nagy hülyeséget mondott nekik, hogy akkor félreviszem őket. És benne a gyülekezet életében is, hogy mi van akkor, ha megbízunk valaki tanulmivel, és az rosszul sül el, és rossz fele halad. De máskülönben nincs növekedés. Máskülönben nincs a hitben való előrelépésnek az útja. És mindig van benne kockázat, de akkor is az a fejlődés útja a gyülekezetben is. Szóval, ha az év folyamán megkeresünk benneteket valakit különböző dolgokkal, akkor azért, hogy tudjál fejlődni, tudjál növekedni, tudjál előre haladni. Hogy megtanulj gördeszkázni. És úgy növekedhetsz igazából, abban is növekedhetsz, hogy hogyan segítesz másoknak a növekedésben. Abban is a része lehetsz. Az Ekklesiasztes 16:13 azt mondja, vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak vagy nők, legyetek erősek. Legyetek olyanok, akik készek beleállni és felvállalni az ilyen fajta felelősséget. És az utolsó pont, ez is roppant praktikus, simogass meg egy macskát. Vagy háld meg az élet apró csodáit, ha utatba akadnak. Ha emlékeztek rá, hogy mi volt a utolsó vasárnapi tiszteleten, akkor is az, hogy az éjjelt megkérdezni, hogy mit csinálna, hogyha utolsó napja lenne, azt mondta, hogy az élet apró csodáit észre akarnám venni. És csodálkozni rajta, akár csak megnézni a napfelkeltét, akár csak érezni a kávé illatát, ezt minden reggel szeretjük persze, de hogy legyen a dolgomban, megélem az életnek a csodáját. És ez is arról beszél. A prédikátor beszél erről, hogy nincs jobb annál, mint örülni és élvezni a jót, illetve hogy ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr. Vedd észre azt a milliónyi csodát, ami körülvesz téged. Azt a rengeteg dolgot, ami körbeveszi az életünket. Mert igen, a szenvedés az valóságos, nem kell eltagadni, nem kell azt mondani, hogy nem szűnt semmi nehézség és semmi szenvedés az életben, de vannak ilyen dolgok. De a hála, meg a jelen pillanatnak az észrevétele is roppant fontos, mert ezek erőt adnak. A hála az egyik legintenzívebb erőforrásod. Az, hogy észreveszed, hogy mivel vesz téged körül Isten, az egyik legnagyobb háttérerőt, háttérhatalmad. Ezekből fogod tudni azt, hogy kiben bízhatsz. Amikor észreveszed, hogy mi mindent végzett el Isten körülötted, amikor látod az ő nagyságát, az ő a millió apró csodáit, abból látod azt, hogy velünk van az Úr még, nem hagyott el minket, ma is szeret minket. Ma is felkelt a nap. Apróság. Amikor ezeket el tudod kezdeni értékelni, és ezeket hálát adni Istennek, amikor látod, mennyire jó megsugatni egy ticát, akkor abból fogod megélni azt, hogy milyen jó is Isten hozzánk ma is, hogy ő nem hagyott még minket el. És a nehézsége közepette is vedd észre a kegyelemnek a pillanatait. Hogy legyen az ide éved, a hála éve. Hogy tudjál mindenért hálát adni. Hogy keresd ezeket a pontokat. Megélni Istennel azt, amit tőle származik. Különben ezek a macskák elfutnak. És nem tudom elsimogatni őket. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Mindez hozzátok, mindez nektek van, mindez ti értetek van. És lehet akár azt csinálni, hogy havonta egy pontot bevezetsz ezekből. Lehet azt is mondani, hogy minden hónapban mindéket megcsinálom. Ez talán nehezebb. De hogy bátran kezdj el változtatni az életeden, kezd el bevezetni ezeket a pontokat, kezdj el ezt szerint kicsit élni, egy kicsit rendet rakni az életedben, hogy átalakítson mindez. És fontos tudni azt, hogy mindez, minden rendelkezésedre áll ahhoz, hogy megéld azt, ami Isten terve az életedhez. Hogy az, amit ő szeretne elvégezni benned, az már ott van előtted. Ehhez hadolvasa fel egy hosszabb igeszek, azt ez a 2 Péter 1, 3-11-ig, nem ez kivetítve, 2 Péter 1, 3-11-ig, így hangzik. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban áltatosságot, az áltatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig nincsenek ezek meg, az vak, rövidlátó, és elfelkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásatokat és kiválasztásatokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok bebotlani soha. És így majd dicsőségesen mehet ebbe a mi Úrunk Jézus, és üdvözítünk Jézus Krisztus örök országába. Amen. Isten, köszönöm neked azt, hogy ilyen módon álltunk előtte. Köszönöm azt, hogy te egy rendet és nem káoszt tervezel az életünkben. Köszönöm azt, hogy mindent megadtál ehhez. És szeretném, Uram, egyszerűen csak megélni azt, amit te terveztél velünk. Amen.